Kérem, lapozzatok a Máté evangélium a 19. fejezetéhez, és a mai összevetelen a múlt héten megkezdett igeszakaszt fogjuk tanulmányozni a folytatásban. Akik nem tudtak itt lenni a múlt héten, javaslom, hogy a www.újremény.hu weboldalon a tanítások között hallgassák majd meg, hogy teljes képet kapjanak ennek az igeszakasznak a tanulmányozásáról. Tehát Máté evangéliuma 19. fejezet 16-os versétől a gazdag ifjú történetét olvassuk el. Helyünkön ülve, lehetőség szerint a Biblia van nálunk, akkor a Bibliáinkban kövessük. Oda ment hozzá már, mint Jézushoz valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki. Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeress felebarátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak. Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak. Akkor ki üdvözülhet, azaz ki nyerhet örök életet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Egy picit visszatekintünk a előző találkozásra, és felidézném ugye a most is felolvasott igeszakaszból a megszólítást, ahogy Jézust megszólítja ez a fiatalember, azt mondja neki, hogy mester, vagy héberül rabbi. Tudnunk kell azt, hogy ez a megszólítás, amikor így ezt alkalmazták a zsidók, és egy mestert, rabbinak, vagy mesternek szólítottak, amikor egy nagyon komoly jelentéstartalom volt. Egyrészt volt egy bölcsesség, egy életpélda, egy tanítás, amelyet ő képviselt, és a tanítványok. Aztán azt is tudni kell, hogy Izraelben senki nem lehetett rabbi, nem iratkozhatott be a rabbi képzőbe, addig, amíg nem volt egy szakmája, és a szakmájából nem tudott megélni. Csak azt nevezhették rabbinak Izraelben, aki rendelkezett szakképzettséggel, és melózott. Keményen dolgozott. A názáreti Jézusról tudjuk, hogy az édesapja, pontosabban a nevelő apja József szakmáját kapta örökül, mint Izraelben egyébként jellemző is volt, hogy az apa szakmáját eltanulták a gyermekek, és vitték tovább a vállalkozást, vitték tovább azt a szakmát. És azt tudjuk Jézusról, hogy a názáreti Jézusról a Márk 6.3-ban olvassuk, hogy mondják róla, nem, de az ács ez, Mária fia. Jakab, József, Júdás és Simon testvére, ugye féltestvére, tudjuk. Nem itt élnek el közöttünk húgai is, és megbotránkoztak benne. Tehát Jézust, a názáreti Jézust a lakó környezetében úgy ismerték, hogy ő a názáreti ács. Tehát neki volt egy szakmája, 30 éves koráig ácsként dolgozott. Itt egy mai ácsot vetítettem ki, aki finom munkákat is végez, és nagy építkezéseknél is, mert mind a kettőt jelentette abban az időben az ács szakma, házépítésnek minden csinyát, binyát és apró dolgokat is. Tehát elég jó szakma volt egyébként. Viszont gondoljatok bele, Jézus hogy nézhetett ki, amikor 12-13 éves korától melózott az édesapja mellett 30 éves koráig. Tehát 11 néhány évet folyamatosan dolgozott, heti 6 nap. Milyen volt a keze? Ugye egy érdes, kemény, hát aki a fával dolgozik, azzal a kemény fával dolgozik, azokkal a kalapáccsal, az eszközökkel, hát milyen keze volt? Ugye mikor úgy kezet fogott valakivel, ugye az úgy súlya volt a kezének, milyen fizikuma lehetett, milyen testalkata lehetett Jézusnak. Tehát azok az ábrázolások, amelyek a középkorban kerültek festményekre, ez a törékeny, szőke, kékszemű, lányos, fizimiskájú Jézus, ez nem lehetséges. Tehát lehetetlen, hogy ilyen legyen, mert akkor meghalt volna már 15 évesen a melóba. Belehalt volna szegény, de nem halt bele, mert kemény legény volt, és egyébként pedig azt is, amit aztán a szenvedésben ő neki át kellett élnie, tehát a fizikai testében azt a megkorbácsolást, a kínzást, a keresztefeszítés kínját, szenvedését, hogy vitte a keresztet azért még félholtra verve is egy jó darabig, míg Cérné és Simonnak a vállára nem tették aztán át a keresztet. Szóval azt nem lehetett volna fizikailag kibírni, hogyha nem lett volna egy erős kondícióba. Azt a rengeteg utat, egyszer majd lehet utána nézek, hogy hány kilométert tettek meg gyalog a tanítványokkal a 3 év szolgálat alatt, ugyanis egyszer ment Szamárral, mikor Jeruzsálembe ment, és akkor is a proféciát teljesítette be, amit kölcsönkértek Szamarat, ugye? Tehát gyalog jártak a tanítványokkal, és ha megnézitek a evangéliumokat, és lekövetitek egyszer a térképen, ami a Bibliátok hátulján van, és nézitek, hogy Jeruzsálem, Szirofönícia, milyen távolságra, vagy Galilea, és Jeruzsálem milyen távolságra van, és hogy jöttek, mentek, hajókáztak, tették, vették a dolgokat, akkor az elég komoly kilométer volt ott benne a lábukban, tehát az is kellett egy fizikai kondíció. Tehát azt szeretném itt említeni, egyrészt a mester megszólítás jelentette azt, hogy Jézusnak volt egy tekintélyes szakmája, amelyhez értett, és mindaddig, amíg a 3 éves szolgáltat el nem kezdte, abból élt is. És a fizikai termete is pedig ehhez mérten kell elképzelnünk a kezét, a fizikai test felépítését, mint aki mondjuk egy másfél évtizedet lemelózik heti 6 nap. Keményen. Ugye nem 8 órát, hanem ugye, amikor meló volt, akkor azt csinálták, ameddig lehetett. Természetesen Jézusnál látjuk az egyensúlyát annak, hogy imádta az Istent, gondot viselt azokra, volt kapcsolata a saját szeretteivel, hisz majd ugye látjuk testvérei közül, akik megtértek és követik az ő hitét, féltestvérei, ugye, mert ő Istentől számozott, a testvérei pedig Mária és József édes gyermekei voltak. És ugye elvesztette az édesapját is, mint első fiú, ő viselt gondot aztán az anyjáról és a kisebb testvéreiről egy ideig, amíg azok fel nem cseperedtek. Tehát ez is volt egy felelősség még az ő vállán, a szolgálat elhívásáig. No, ezt még szerettem volna a korábbi első ponthoz kiegészítésképpen, a legutóbbi találkozásunkon az első pontként bemutatott igazsághoz képest még hozzáfűzni. Aztán még mindig a múlt heti tanításhoz kiegészítésképpen szeretném az akkor 5-ös pontunkhoz egy plusz fejezetet hozzáfűzni, ha nem írtál pontokat, semmi baj, nem gond, nem ez a lényeg. Gondoljatok bele, hogy oda megy ez a fiatal ember, akiről olvastunk a Szentírásban, és az örök életről akar tudakozódni. Na most az örök élet szinonim fogalma az üdvösségnek és az Isten királyságának. Tehát ez a 3 szó ugyanazt jelenti. Az örök élet, üdvösség, vagy Isten országa, Isten királysága, mennyek királysága, mennyek országa, ezek ugyanazt jelentik. Tehát amikor a fiatalember azt mondja, hogy hogyan juthatok be az örök életbe, hogyan nyerhetek örök életet, akkor gyakorlatilag azt kérdezi, hogyan mehetek be a te örök királyságodba. Mi akkor is ez nem tudatosul benne, mert ugye láttuk, hogy először embernek látja Jézus, nem érti meg, hogy ő az Isten, aki lejött erre a földre, és az Istennek a fia, aki bemutatta az Atya szeretetét és jóságát és szentségét az emberek világában. Mégis a kérdés a fiatalembernek arra vonatkozott, még ha ezt nem is értette tisztán, hogy hogyan lehet bejutni a te királyságodba, a te országodba, amelynek te vagy a királya. Ha ebből a szempontból értékelitek ezt a beszélgetést, amely Jézus meg a gazdag ifjú között folyt, akkor gyakorlatilag a királynak az első parancsa volt az, hogy add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, aztán kövess engem. Tehát annak a királyságnak, amelynek a tagjaként örök életet nyerhetett volna az a fiatalember, a királyának az első parancsa volt, hogy mit kellene tennie ahhoz, hogy hozzátartozzon. Ebből a szempontból ugye döbbenetes látni, hogy ő nem enged ennek a parancsnak, tehát gyakorlatilag kívül marad a királyságon, mert hát a királynak már az első kanyarban nem engedelmeskedik. És ha követte volna őt, akkor több minden nyert volna már itt a földi dimenzióban is. Nézzük, milyen nyeressége lett volna a földi életben már, hogyha enged a királynak. Az első dolog, amit tudunk a Bibliából, hogy a király barátja lehetett volna. Azért ez nem semmi. Tehát vágysz bemenni egy királyságba, amelynek a királyával találkozol, mond neked valamit, hogy mit kell tenned, és ezzel, ha te megteszed, akkor ezzel ő felkínálja barátságát. A király barátja lehetett volna ez a gazdag ifjú. Ugye a János evangéliuma 15-14-ben olvassuk, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem a szolgáim vagytok, hanem a barátaim vagytok. Ez az óriási kiváltság lehetett volna ennek a fiatal embernek az osztály része az apostolokkal együtt, egy csapatban. Menjünk tovább. A másik dolog, amelyet szintén nyerhetett volna az a fiatal ember ebben a csapatban, hogy harcos társa lehetett volna a királynak. Besorozták volna a király seregébe. Ugyanis azt olvassuk a Márk 3.14.15-ben, hogy 12-t választott ki. Mire? Három dolgot olvasunk itt. Kettő az, amire kiválasztotta, és a harmadik dolog pedig, amit adott nekik ehhez. Az első dolog, ugye lehet, hogy nem látjátok teljesen, az első dolog, amit itt olvasunk a Márkban, hogy 12-t választott ki, hogy vele legyenek, tehát először is kiválasztotta a tanítványait a közösségre, a kapcsolatra, erre a baráti kapcsolatra, ez a folytonos közösségre kapcsolatra. Az első dolog, amit felajánlott a tanítványainak, és így ennek a fiatalembernek is, ha az ő követője lett volna. Másik dolog, amit ő pedig mondott, egy küldetés, egy feladat, ami úgy szólt, hogy hirdessék az igét. Tehát adják tovább mindazt, amit a mestertől tanulnak másoknak is. Ugye a kereszténység egy offenzív vallás, ugyanis azok az emberek, akik megértik Jézus tanítását, az életüket ez megváltoztatja, teljessé teszi, a kapcsolataikat rendbe teszi az önmagukhoz való viszonyukat, a gondolkodásukat, az értékrendjüket, egy teljes életre segíti őket, azok próbálnak segíteni másoknak is, akiket bajban látnak maguk körül, hogy hogyan nyerhetik meg ezt a fajta áldást, ezt a fajta rendeződést, ezért szeretetből, felebaráti szeretetből megosztják a hitüket a embertársaikkal. Ebből a szempontból egy offenzív vallásról van szó, de pozitív értelemben, tehát a szeretet törődése nyilvánul meg. És aztán, amit mondtam mégis, éppen azért tettem fel egy ilyen marcon a katonát ide a képre, hogy hatalmat adtam nektek. Azt mondja, és hatalmat kaptok arra, hogy kiűzzétek az ördögöket. Tehát ehhez a szolgálathoz, amely Jézus elhívott bennünket, és hívta ezt a fiatalembert is, már nem abban gondolkodott, hogy ő a saját erejéből képes lesz erre, hanem borítékolja, hogy hatalmat kapsz tőlem. Az én hatalmammal ruházlak fel. Tehát ugye, mitől volt erős egy sereg? Hogy a király és a birodalom minden erőforrása hátországban mögötte volt. Úgy tudott előre menni egy sereg, hogy tudta, van utánpótlása, tudta, hogy van támogatása, van hátországa. Egy csatának és egy háborúnak a megnyeréséhez ezek szükségesek voltak. Az utánpótlási vonalak és egy erős hátország. És azt mondja Jézus, hogy én egyrészt veled vagyok, velem vagy, másrészt küldetést adok neked. Harmadrészt pedig az én hatalmamat biztosítom mindaz, amit tenned kell. Mekkora nyeresség lett volna ennek a fiatalembernek, hogy tartozhatott volna Jézus csapatába, a harcos társa lett volna a királynak, és a következő dolog pedig, amelyet ugye felkínál neki Jézus, amiért megy is hozzá, ez pedig az örök élet. Emlékeztek a múlt héten levetített kis filmből, hogy Jézus ugye a mérlegelésnél maga áll a mérlegre, és így lesz elég jó a helyzete a mennybe jutott férfinak. Tehát az örök élet, és azt mondjuk a János 8.51 alapján, amely így hangzik, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, ugye ki hallgat a királyra, nem lát halált soha. Tehát gyakorlatilag, amit Jézus mondott ennek a fiatalembernek, ebben volt az örök élet. Hogy meg kellett volna tennie, amit a királyság királya kér tőle, ahhoz, hogy oda tartozzon ez a királysághoz. Tehát részese legyen az örök életnek. Ezt ugye a fiatal ember elutasítja, és azt is tudjuk a Szentírásból, a János 14.6-ból, nagyon tetszik ez a kép, ez a One Way egyirányú utca, és ami a keresztet vetíti árnyékként a falra, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja Jézus, mert ugye az út maga a kereszt, a Krisztus kereszt áldozata, amerről még majd egy kicsit szólunk később. Ki tudja, hogy ez egy milyen kép? Aranycsapat, igen, igen. Tud valaki neveket is mondani? Grocsis, Hidegkúti, Buzánszki, Lórán, Sándor, Zakariás. Ugye ez nem az a Zakariás. Már nem a bibliai Zakariás. Jó van, látom, elég jó képzettek vagytok. Tehát minden fiatal embernek, ha belegondoltok, aki focizik, mi az álma? Gólt lőjön, de hát, hogy egy jó csapatnak a tagja legyen. Nem? A fiú, aki focizik, hát mit szeretne? Egy jó csapatba tartozni. Ki vannak poszterekkel rakva ezek a csapatok, a kedvenc játékosai, és hát az aranycsapat maga, aki valamilyen módon magyarnak érzi magát, és a focihoz egy picikét is pozitívan áll hozzá, hogy megbelengeti a lelkét. Az aranycsapat, a góljaik. Ugye Puskásnak a visszahúzós csele. Aztán ballal be a rövid ficakba, jobb felsőbe. Ó, hát ez brilliáns megmozdulás. Na tehát Jézus egy ilyen csapatba hívta be ezt a drága fiatalembert, és gyakorlatilag ehhez képest, amit neki adnia kellett volna, ez semmi nem volt. Nem az aranycsapathoz tartozhatott volna, hanem ahhoz a csapathoz, Jézus csapatához, amely az abszolút győztes csapat, és ráadásul az örökkivalóság szempontjából része lehetett volna ennek a csapatnak, a Jézus csapatának. És nekünk már az aranycsapat is mekkora dolog, ugye, magyaroknak is. Mekkora, mennyivel sokkal nagyobb dolog a Jézus csapatához tartozni, és ezt kínálta föl ennek a fiatal embernek. Ezt hagyta ott. Folytatva a Biblia tanulmányunkat, Jézus egy példázattal próbálja megvilágítani a gazdag fiúnak a helyzetét, és azoknak a helyzetét, akik hozzá hasonlóak. Tudjuk, hogy a gazdag ifjú gondolkodásában az volt, hogy mit tehetne azért, hogy elnyerje az örök életet. Tehát mi, hogy lehetne ledolgozni, megfizetni az árát annak, hogy bemehessen a mennyországba. Számára ez egy elvégzendő feladat volt, és elég sokat kész lett volna áldozni arra, hogy akkor ez lerendezze ezt a kérdést az életében, és akkor kifizesse az Istent, elég jó legyen, megfelelő módon viselkedjen, hogy bejusson a mennyek országába, és megértettük az elmúlt héten, hogy ledolgozhatatlan a hátrány. Tehát emberileg lehetetlen. Olyan, annyira jónak lenni, hogy soha egyetlen hibát nem követel az ember, a kívánságaiban és a gondolataiban sem vét a 10 parancsolat ellen, ez lehetetlen. És erre használ Jézus egy példázatot, hogy a gazdagnak nehéz bemenni a mennyek országába, miképpen a tevének a tűfokán átmenni. De maga a tűfok a kérdésben háromféle magyarázat létezik. Az első magyarázat, hogy a tűfoka Jeruzsálem körüli falon volt egy kapu, amelyet, mikor a főkapukat bezárták éjszaka, azon keresztül csak meghajolva mehetett be az ember, és a tevéket is csak csomag nélkül, teher nélkül lehetett átpréselni rajta, hogy bemenjenek Jeruzsálembe. Ez egyik magyarázat. A másik magyarázat, ugye ez egy Izraelben honos egypupú teve, és itt a tűfoka felnagyítva, hogy lássátok, egyébként annál sokkal kisebb. Másik értelmezés pedig ugye, hogy a Izraelben ismert és honos legnagyobb állat a teve, amely a legnagyobb állat volt, amit ismertek ott, és honos volt. A legkisebb nyíláshoz a tű fokáz, amelyben a cérdát befűzzük, azon átpréselni valahogy. Na, amilyen lehetetlen ez, még ugye néha vagyunk meg őszintén, lehet, hogy férfiaként is próbáltatok valamikor ilyen akció, vagy felvarni egy gombot, és akkor még nagymamától megtanultam stoppolni is, hogyha valaki akar képzést kapni, akkor gyertek hozzám. A lényeg az, hogy és akkor átjátszani a kis tűfogát, jó, hát nem egy zsákvarró tűről beszélek, hanem a kis tű úgy betalálni abban a nyilásban, még az is nehéz, nem, hogy egy tevét átnyomni rajta, az lehetetlen. És a harmadik magyarázat pedig, hogy maga a tű, pontosabban a kamélosz a teve szó, és a kamélosz a kötél szó hasonló egymáshoz, és egyesek azt mondják, hogy Jézus itt a kötelet átfűzni a tű fokán olyan lehetetlen bemenni a gazdagnak a mennyek országába. Bármelyik magyarázatot is veszük figyelembe, mindenképpen azt látnunk kell, hogy lehetetlen helyzetet próbál Jézus felvetíteni, elinkvetíteni, hogy lehetetlen, tehát nem lehetséges. Semmilyen módon nem lehetséges. Ember által lehetetlen megoldani azt, hogy az ember bejusson a mennyek országába, elnyerje az örök életet. Nincs esély rá. Nézzük a gazdagok esélyeit, amelyet szintén ebben a képben Jézus hoz, hogy bizony mondom néktek, hogy üdvösséggel kapcsolatos kifejezésről van szó, mindig a bizony nyomatékosítunk. Jézus nyomatékosít, amikor a bizony szót használja. Az üdvösségre vonatkozó kijelentést olvasunk utána. Ez a jellemzője súlyos, erősíti a kijelentését a bizony szóval. Azt mondja, hogy, hogy a gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába, aztán pedig folytatja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak bejutni a mennyek országába. Azaz először azt mondja, hogy nehéz, aztán azt mondja, hogy lehetetlen. Igazán lehetetlen. Miért nehéz? Mondhatni lehetetlen a gazdag embernek az örök életet elnyernie. Az 1 Timóteus 6.17-19-ben Pál apostol beszél a gazdagokról, és a helyes viszonyulásról is beszél a gazdagsággal kapcsolatosan. Ugyanis nem a gazdagsággal van baj, hanem a gazdagsághoz való viszonnyal. Tehát hogyan viszonyul valaki a gazdagsághoz, a jó módhoz. Hogyan él azzal, ha jó módot kapott az Istentől. Hogyan gondolkodik, hogyan viselkedik, hogyan viszonyul az anyagi javakhoz. Az 1 Timóteus 6.17-19-ben a következőt olvassuk. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésükre mindent bőségesen megad nekik. Tehát gazdagnak lehet, hogy úgy gazdag valaki, hogy Isten adta meg neki a bőséget az életében. A gazdagok tegyenek jót. Legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet, azaz az örök életet. Tehát a fiatal embernek a problémája az volt, hogy a bizalma a vagyonában volt. Tehát igazán a hite középpontjában a vagyon adta neki a biztonságot. Ez a biztonság mégis csalóga volt. Mert, mint látjuk, mégis bizonytalanság volt a lelkében az örök életre nézve. Mert aggódik az üdvösségéért, hiába volt nagyon gazdag. A gazdagságban bízott, de ez a gazdagság nem biztosította őt az örök kivalóságra nézve. Ezért megy Jézushoz, hogy mit kell tennem. Hiába volt nagyon gazdag, hiába bízott a vagyonában, ez a fajta bizalom nem volt elég neki, hogy perspektívát, távolatot nyisson az örök kivalóságra, az örök életre nézve. Bizonytalan volt. Így hát a bizonytalan gazdagságban bízott. A gazdagság egyébként azért is bizonytalan, mert bármikor tönkre lehet menni. Tehát el lehet veszíteni a gazdagságot is pillanatok alatt. Ugye ennek a mai világban is látjuk, gazdasági világban is látjuk a valóságát. A vagyon nem tarthatja meg az ember életét. Én nem láttam még olyat, aki haldoklott, és elővette a bankkártyáját, és azt mondta az orvosoknak, itt van a bankkártyám, ez a kódja. Minden pénz, több millió forint van rajta, több 100 millió forint, milliárdok vannak rajta. Én annak adom, aki megmente az életem. Tehát olyat láttam, aki ezt megtette volna, de olyat, aki ki tudta volna fizetni az életét, olyat még nem. És az orvosok is bármennyit fizethetne nekik, ha eljött az ideje, nem tudnak rajta segíteni. A vagyon, a pénz nem menti meg az ember életét. Nem ad megoldást a vonadóságra. Agur példabeszédét A példabeszédek könyve 30. fejezetben olvassuk, 8.-9. verset emelem ki ebből. Agur egyébként egy izmalita férfi volt, északi arab törzsnek a tagja volt, tehát egy arab férfi volt. Mégis a Biblia hozza az Istentől nyert bölcsességet, mert Isten félő ember volt. És mit mond ez az arab férfi, Agur? Példabeszédek 38.9. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől. Ez az elsőt kéri. A hiába való, a felesleges és a hazug beszéd. Milyen jó imádság. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Ez már nem modern. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak. És ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Milyen nagyszerű imádság, a megelégedettséget célozza meg ez a fiatalember, és azt mondja az Isten igéje, hogy amit az Úr ad, az megelégedettséggel egy áldás az ember számára. A folytatásban a 25. verset érünk át, és hát a tanítványokról azt olvastuk, hogy amikor hallották a tanítványok ezt a beszédet, mármint ahogy Jézus beszélget ezzel a fiatalemberrel, és szembesülnek azzal, hogy ez a fiatalember megtartotta a törvénynek egy részét, legalábbis erre törekedett, és alapvetően a maga mércéje szerint azt mondta, meg a valószínűleg a kor zsidó tanítói, farizeusi elvárásainak szintjén, ő tényleg be is töltötte a törvényt. Tehát ez nem hazudott. És a tanítványok hallották ezt, hogy ez a fiatalember betöltötte a törvényt, és Jézus azt mondja neki, hogy szinte lehetetlen, sőt, lehetetlen, hogy ő üdvözüljön, akkor a tanítványokra azt mondja az ige, hogy megdöbbentek, és elkezdték kérdezgetni Jézust, hogy akkor ki üdvözülhet. És ez a megdöbbenni szó, ez a K.O. Vitali Klitschkót látjátok ott, ahol éppen lerendez egy figurát. Tehát alapvetően az üdvösség tekintetében, ha az esélyt latolgatnánk, akkor olyan esélyen van az üdvösségre magam erejéből, mint Vitali Klitschkót kiütni a ringben. Mert miért nevettek? Most milyen izék vagytok? Hát ugye kölyök a bolha kategória lennénk, egymásra így néznék fölre, meg hozzatok egy létrát, ugye eltaláljam, és ha hagynám magát se, sokat érne valószínűleg a ütőerő kategória. Nem, mintha magamat becsülném le ebben a dologban, de hát én nem ebben a sportban utazom. Szóval a Biblia konkrétan azt mondja, hogy magán kívül lenni, kiütve lenni. Tehát a tanítványok, amikor hallották Jézus beszédjét, ez olyan, mint a boxolónál, amikor K.O.-val kiüti a másikat, és K.O. volt. Tehát padlót fogtak a tanítványok, magukon kívül lettek, és azt mondták, ezt most már nem értjük, de gondoljatok bele, hogy az egész szituáció háttérében mi van. Mit tettek a tanítványok? Ott hagyták a vállalkozást. Ugye halász vállalkozás volt az egyiknek, a másik kormányhivatalnok volt, egy egész magas beosztásban, jól fizető állása volt, ugye a Mátéra tekintetek. És ezek az emberek hátrahagyták a családot, hogy Jézus kövessék, és menjenek a tanítói missziós útra, és persze ugye Kapernaumban tudjuk, hogy ott azért családdal találkoztak újra és újra, de mégis azért hosszú heteket, hónapokat nélkülözte a család ezeket az embereket, és mindent hátrahagytak, és aztán, amikor a kis zseppénzük elfogyott, akkor meg a adományokból voltak kényszerülve arra, hogy megéljenek, és legyen mit enniük. Volt, amikor a búzát morzsolgatták a búzamezőn, mert éhesek voltak, és egy kis gabona magot ropogtattak, míg megérkeznek valóban, aztán újra vendégül látják őket, ugye a keleti szokás szerint. Egyébként pedig, aki vendégül látta Jézust, azt gondoljatok bele, minimum 12 másik embert is vendégül kellett látnia, hát az nem kis vendégség volt, érted, bezörgetne valaki a ajtódon, mondjuk én vagyok a názeti Jézus, vendégül látnál, és akkor mindjárt lenne Péter, meg a többi, jó étvágya lehetett a csapatnak egyébként, mert jó, azért jó kötésű gyerekek lehettek, meg gondolom, hogy burkoltak is rendesen. Tehát ez a vendégszeretet azért így elég komoly megpróbáltatást jelentett. Tehát a tanítványok elhagytak mindent. Áldozatot hoztak. Hosszabb ideje már Jézussal töltik az időt. Követik őt. És ebből lecsapódik nekik, hogy hú, Hát akkor egyáltalán nem biztos, hogy mi is üdvözülünk. Mert hát a tanítványok is úgy gondolták, hogy ők már elég jók ahhoz. Már ők követik Jézust. Tehát már ledolgozták ezt a kérdést. Hát ők hátrahagyták a vállalkozást, a családot, hogy kövessék Jézust. Hát ez csak elég lesz. És kiderült, hogy nem. Hogy ez sem elég. Az emberi erő, az emberi befektetés. Mert magát megváltani, magát a mocsába kihúzni, hajánál fogva, csak Münchhausen báró tudja. Ő meg közismerten nagy hazudozó volt. De hát aggód meg úgy imádkozik, hogy őrizd meg a számat a hazug beszédtől, tehát ugye akkor ezzel már ugye kiestünk. A Jézus aztán folytatja a tanítványoknak feloldván ezt a brutális feszültséget, hogy az embereknél ez ugye lehetetlen, pontosabb itt még fokozza a feszültséget, aztán majd feloldja mindjárt. Az embereknél ez lehetetlen. Azaz, világossá teszi Jézus, hogy az ember ön erejéből soha nem felelhet meg az Isten mércéjének. Nem tud annyi jót tenni és annyira jó lenni, hogy olyan tökéletes legyen, mint az Isten, és így az Istennel legyen az örökké valóságban, az örök életben. Tehát az ajtó zárva van azok előtt, akik ön erejükből, saját érdemeikből kívánnak az Istennek megfelelni és bejutni a mennyországba. Egy lakattal, zárt ajtóval, vasal zárt ajtóval találkoznak. Azonban Jézus folytatja, és azt mondja itt, hogy de az Istennél minden lehetséges. Amikor az ember a bűnből, a halálból, az ördög csapdájából, a reménytelen, bizonytalan állapotából ki szeretne jönni, akkor az embernek megváltásra és szabadításra van szüksége. Kevesebbel nem megoldható ez a probléma. A megváltásnak súlyos ára van. A római levélben azt olvassuk, az új szövetségi szentíratokban, a 8. rész 3.-4. versében, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt, tulajdon, tehát a mi bűnei miatt, tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, azaz megítélte, megbüntette a bűnt a testben. Látjátok, hogy Jézusnak a megtört testét, a vért, a szétszakadt bőrt, ahogy durván, brutálisan megkorbácsolták a fejére, tövéskorlát tettek, mindezt az egyetlen lehetséges megoldásként választotta az Isten, hogy helyettünk szenvedje el az ítéletet, az örök halált, az örök kárhozatot, megítélve Krisztusban a bűnt, aki fölvette, hasonlóvá lett a mi testünkhöz, ember fia, így is mondja a Biblia, ugye, és később a Jelenések könyvében is találkozunk, hogy az ember fiához hasonló, ezt a testet, ezt az alkot nem vetette le soha, és így folytatja, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem Isten szent lelke, szent szelleme, lelke szerint. Tehát az embernek egyrészt megváltásra van szüksége az elveszett, romlott bűnös állapotából, aztán pedig szabadulásra van szüksége ezek alól a kényszerek alól, a megfelelés kényszere alól, a törvény kényszere alól, az emberi teljesítmények kényszere alól. Ezt hozta el Isten, mert nála minden lehetséges. Aztán a másik nagyon fontos dolog, amely szintén szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon az örök életben járni és Krisztus követő életet élni, hogy az ajtó kinyíljon, ugye a megváltás és a szabadítás által megnyílik az ajtó, ami eddig zárva volt az ember előtt, hiába erőködött, kinyitotta Isten, és Jézus maga, ugye az ajtó, a megtört teste számunkra a lehetőség, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, mert kifizette a bűneink büntetését. Az újjászületéssel kapcsolatban János 3.6-ot hadd idézzem, ami testtől született, test az, és ami lélektől, az a Szent Szellemtől született, lélek, az a szellem az. Az ember tehát nem tudja maga erejéből megváltoztatni az életét, Isten nem preparálja, javítgatja, még egy szeget beletesz. Egyszer volt egy valamilyen eszköz, talán egy szék, amit javítani akartam, és hát már a fa is el volt benne öregedve, És hiába raktam én bele csavarokat, hiába fúrtam én jobbról is balról csavarokat, annyira rozoga volt, hogy már nem lehetett megjavítani. Ilyen az ember élete. Végtelenül, reménytelenül elromlott. Nem lehet javítgatni. Újat kell adni, egy új kezdetet, újjászületés, ugye egy új gondolkodásmód, egy új érzésvilág, egy belátás, az embernek kinyílik a látótere, elkezd érteni a szellemi dolgokat is, az Istennek dolgait, ebből a szempontból értékeli a földi dolgokat, világosságban kezd járni, fölkapcsolják a villanyt, reálisan kezdi saját életét látni, és meglátja a jövőt, a reményteli jövőt Jézus Krisztus által, és az új életben pedig erőt is kap. Egy új identitást, egy új ösztönzést lelkében, szellemében, hogy Krisztus követő életet éljen. Aztán a másik nagyon fontos tényező, hogy a Szentlélek által tanulni lehet, hogy hogyan is járja a Krisztus követő életet, mert ugye ez egy új élet, egy új dimenzió. Nem az, ahogy eddig éltem, hanem most már egy új világ jön az ember számára. A korintusiakhoz írt első levél, második rész 13-as versében így olvassuk: ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem az Isten szellemétől, Isten szent lelkétől jött tanítással, a szellemi dolgokat, ugye pontosan a lelki eredeti szövegben a szellemi dolgokat, a szellemi embereknek magyarázva, tehát akik újjászülettek, felismerték elveszett állapotukat, felismerték Krisztusban a megváltást, átélték a szabadulást, új életet nyertek. A Biblia azt mondja, ezek szellemi embereké lettek, Szent Szellemtől újjászületettek, és ezért fontos, hogy tanuljanak is a szellem által, de nem emberi okoskodást hallgassanak, hanem hallgassák Istennek a tanítását, Istennek az igéjét, amelyet Isten lelkének, szellemének bölcsességével hirdetnek. Aztán a másik és következő dolog, kerestem egy jó képet ehhez, galamba tűzben. Ugye sok ilyen, a Szentlélek sokféleképpen van ábrázolva, a Bibliában is több képet látunk róla. De általában a Szentlélek ábrázolás ilyen felhős, kék ég, egy fehér galamb. De nekem ez nem volt kielégítő. Mert azt gondolom, hogy Isten szellemében erő van. Az Isten szelleme hatalmat hoz el az ember életében. Azt mondja a Biblia, nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Halleluja! Dicsőség Istennek ezért. Tehát nagyon fontos dolog, hogy krisztusi életet, keresztény életet emberi erőből nem tudunk élni, ezt már megállapítottuk. Ehhez tehát, ahhoz, hogy élhessünk Krisztus követő életet, Isten tetsző életet, erőre van szükségünk, erről beszéltünk is, hogy Jézus adni akarja, ez pedig a reánk áradó Szentlélek által adja meg. A Kolossi 1.8-ban nagyon fontos dolgot olvasunk, visszacsatolok oda, hogy Jézus azt mondja, hogy szeress fel barátodat, mint te magadat. Ebből a szempontból fontos ez az ige, a Kolossi 1.8. Hogyan tudom szeretni a fele barátomat önzetlen, Istentől nyert szeretettel? A Kolossi 1.8 megmondja, ő hozta nekünk a jó hírt a Szent Lélektől, a Szent Szellemtől kapott szeretetetekről. Tehát, hogyan tudsz szeretni Isteni szeretettel, ha a Szent Lélektől kapod ezt a szeretetet? És csodálatos átélni egyébként, ha te megtért, megszabadult, új életet nyert keresztény ember vagy, aki kaptál tanítást. Beszélgettem nem régen valakivel, egy napot háromszor veszettem volna vele össze. Mert rossz lábbal kelt fel, meg egyébként volt tényleg sok problémája. És harmadjára is, miután olyan helyzetbe támadott nekem, teljesen, tehát nem volt semmi oka rá egyébként, csak nekem támadt. És annyira élveztem azt, hogy Isten szelleme betöltött, és adott szelítséget is. Először jött a szellemtől tanítás. Mit mond a Isten szelleme? Azt mondja, hogy a szelíd szó elhárítja, meghiúsítja, megtöri a haragot. Például a beszédek könyve. Ugye? Eszembe jutott a szellemtől jött tanítást Isten szelleme. Hogy ebben a helyzetben összeveszhetünk. Most egy mondat, és veszekedés lesz. Tehát itt egy döntés kell. Isten szelleme a szellemtől tanítást eszembe jutotta, hogy a szelíd szó elhárítja az indulatot. Ezért szeliden válaszoltam, korrektül, világosan, egyértelműen, de szeliden válaszoltam. És mit tapasztaltam? Isten szelleme természetfeletti módon betöltött szeretettel felé az ember felé, aki egyébként kiállhatatlanul viselkedett. Tehát olyan emberi természet szerint ökölbeszorítóval viselkedett. És akkor finoman fogalmaztam. Mégis ennek ellenére, mivel a szellemtől jött tanítás, a megtért újjászületett szellemembe, szívembe, Isten lelke által világossá vált, és úgy döntöttem, hogy én az Istennek engedelmeskedek, tehát Krisztus fogom követni ebben a helyzetben, Isten szelleme betöltött erővel, Azt mondja a Kolossé beliekről Pál apostol, hogy a Szent Szellemtől nyertetek szeretetet. Nem a tiétek van bennetek, hanem ezt Isten Szellem adta nektek. Azért tudtok így szeretni. Amelynek egyébként híre van. Ennek a szeretetnek. Sokfelé már. És hát ez egy jó hír egyébként, ha az ember ilyen szeretettel tud szeretni. Tehát megváltás, szabadulás, új élet, a Szentlélektől való tanítás, és a Szent Szellem, vagy a Szentlélek természetfeletti ereje az életünkben. Ez tesz bennünket alkalmassá és képessé arra, hogy követői legyünk a királynak, hogy a király csapatába tartozzunk, a király seregének legyünk a részese, hogy az igazi aranycsapathoz tartozzunk. Aki VB-t sem veszít a németek ellen, hanem végig töretlenül diadalmaskodik, és az olimpiai cím mellett megszerzi a világbajnoki címet is. Dicsőség ezért Jézus Krisztusnak. Végül, de nem utolsó sorban, hadd mutassak nektek még két igét, hadd mutassak rá két igére. Jézus Krisztus az egyedüli út a mennybe. Ezt a feliratot látjuk itt ezen a képen. Ez már egy olyan lépcső, amelynek van idegen vezetője. Van valaki, aki ezen az úton már előttünk oda ment. Ugye Krisztus felment a mennybe, tudjuk, ugye? Onnan leszállt, oda vissza is ment. Tehát ő tudja az utat, hogy hogyan lehet az Istentől elszakadt embernek visszatérni a király országába. Aki kiszakadt, elszakadt a király országából, a király eljött, hogy visszavezesse az ő népét, akik hallgatnak rá az ő országába. A Galata 5.4-et és a Galata 6.2-t szeretném végezetül idézni. A Galata 5.4-ben azt olvassuk, akik tehát, akik a törvény által akartok megigazulni, azaz Isten előtt szennek, tisztának, igaznak bizonyulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Tehát aki azt gondolja, hogy önerejéből megy, annak nincs szüksége Krisztusra, az úgy jár, mint a gazdag ifjú, hátat fordít és elmegy. Nem értette, hogy neki Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy örök életet nyerjen. Hozzá kell tartozzon. Ő úgy gondolta, majd valamilyen más utat keres. Ezt az utat nem akar járni. És a Galata 6.2. Nagyon fontos, Krisztusnak is van törvénye. Egymás terhét hordozzátok. És így töltsétek be a Krisztus törvényét. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Nem embertől nyert szeretettel, nem a saját szeretetetekkel, hanem a lélektől, a Szentlélektől, a Szent Szellemtől nyert szeretettel, amely ugye az Isten szelleme által jött tanítások által épülnek föl az emberben, mint ismeret, és Isten szelleme által nyer erőt az ember, hogy ezeknek engedelmeskedve aszerint is éljen. Kívánom nektek, és mindenkinek, aki itt van, és köszöntünk is mindenki szeretettel, hogy hagyja a zsákutcát mindenki, az emberi erőködést, az emberi okoskodást, adja az életét Jézus Krisztusnak, vallja meg a bűneit, hogy Isten nélkül élt eddig, ment a maga feje után, és ebből fakadóan sok olyan dolgot tett az ember, amelyet 10 parancsolatban ütközik, tedben, szóban, gondolatban, érzelemben, vágyakban, vallja ezeket meg az ember, értse meg, hogy Isten megváltott bennünket Krisztusban, elszenvedte a bűnei büntetését, és megszabadított bennünket, hogy láttátok a képen azt a felszabadult kezet, amely meg volt kötözve, hogy új életben járjunk, újjászült bennünket, új identitás, új gondolkodásmód, új érzésvilág, tanítva vagyunk Isten szellemétől tanítással, és Isten szellemének ereje lakozik bennünk, akik neki adtuk az életünket, hogy erő és hatalom legyen bennünk, megcselekedni Isten akaratát, hogy Isten harcosaiként, Jézus Krisztus barátaiként a győztes csapathoz tartozzunk. Amen.